Mi segítségünk és esti Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És tegnap elmondtam, hogy estéről estére amolyan zenés áhítatokat tartunk most, több benne az ének, nyilván természetesen megvan benne az igehirdetés rész is, és minden énekünket kivetítjük a falra, akár gyülekezeti énekről legyen szó, akár a bibliaórás énekfüzetből vett énekünkről, vagy ifjúsági énekkönyvből vett énekről legyen szó. Az első énekünk az egy gyülekezeti ének, ezen az estén is. Kegyes Jézus, itt vagyunk!
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket, és úgy imádkozzunk. Urunk Istenünk, talán ritkán jövünk úgy eléd, hogy azt kérjük, és azzal a szándékkal, hogy az idvesség tanulását munkáld bennünk. Oly sok földi kérésünk van, nagyon sok minden nehézséget és próbatételeket jelent az életünkben. Vannak harcaink, amelyben olykor megfogyatkozik az erőnk, sokszor talán a hitünk is. Mégis mindig, amikor ilyen földi dolgokkal jövünk, valahonnan az erő, abból a másik világból jön, a te országodból, aminek az erőterében lehet élni már ezt a földi életet, amelyben annyi minden gazdagság úgy van elrejtve, hogy már most kincsként a miénk lehet. Köszönjük, hogy így pünkösd előtt ezekről beszélgethetünk, ezekről tanulhatunk, hogy a te lelked mennyi mindent elkészített már a mi javunkra, és hogy már ha csak részben is, de most élünk vele, milyen nagy öröm és dicsőség lesz az, amikor a te országodban mindez kiteljesedik. Köszönjük, hogy ez az este is része lehet ennek, és kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg a te ígédet, és a mi szívünket tedd készé annak elfogadására. Amen. A következő énekünk egy ifjúsági énekeskönyvből származó ének, a mélyből hozzád száz szavam. Ezen az estén Isten igét hallgassuk ugyancsak a Lukács evangéliumából, a Lukács evangéliumának a 16. részéből. Elolvasom a tegnapi verseket is, a 19-20. Verseket, illetve hozzáolvasom egészen a 23. terjedő versekig. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban a kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Tegnap azzal kezdtem ezt a sorozatot, hogy estéről estére minden ige hirdetésnek van egy címe, és ezt most kölcsön vettük 1967-ből, Jó Sándornak, egykori pasaréti lelkipásztornak volt egy evangelizációs sorozata is. Ezek a címek az ő ige hirdetéseit foglalták össze. Az ige hirdetéseket nem vettük át, de ezek a címek mégis sokat mondanak, talán elgondolkoztatnak bennünket. Egyébként a jól ismert Gazdag és Lázár történetét dolgozta ő is fel, és egy kicsit állította oda a hallgatóság elé. Visszanyúlok annyira a tegnap estére, hogy azt a címet is elismételjem. Egyszer élünk. Ez volt a tegnapi ige hirdetésnek és az Isten tiszteletnek a témája, ami arról szól, hogy az élet az egy egyszeri ajándék Istentől, egy nagyon csodálatos ajándék, és nyilván az embernek el kell gondolkozni róla, hogy ha ezt ő az Istentől kapta, azzal hogyan él. Ez a második cím elég szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hiszen arról szól, hogy ezt az életet el lehet rontani. A ma estének ugyanis ez a címe, hogy elrontott élet. De most mégsem azokról a dolgokról szeretnék beszélni, mert ebben a történetben sem ezekről van szó, ebben a második részben, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket az ember a döntéseivel, a rossz helyzet felismeréseivel, a rossz látásával, kevés ismeretével elront ebben az életben. Nagyon sok rossz életet látunk, vagy elrontott életet, és lehet, hogyha a magunkét is megvizsgáljuk, sokszor gondoljuk a miénket is ezek mellé. Vannak rossz házasságok, nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, rossz szülő-gyermek kapcsolatok. Van, hogy az ember úgy érzi, hogy valahogy elveszítette már az elején az életének az irányát, nem ezzel kellett volna foglalkozni, mást kellett volna tenni, olyan robottá lett mindaz, amit csinál most már. Sok-sok mindenben az ember tehát úgy érzi, hogy vannak elrontott dolgok. A történet azonban messze többről szól. Mert ezekre az elrontott dolgokra ott van Jézusnak az a nagyon-nagyon nagy üzenete, hogy én azért jöttem, hogy az elveszettet megtaláljam. És ő végig kereste az elveszett emberi életeket, mert úgy érezte, hogy azokat meg lehet menteni. Ebben a történetben mégis elérkezünk egy olyan határhoz, ahol azt mondja Jézus is, hogy eddig volt az az időszak, amikor az elrontottat meg lehetett javítani, és most pedig az, ami van, az valahol véglegessé válik. A tegnap estén csak a bevezetést olvastam, azt a helyzet leírást, hogy van egy gazdag ember és van egy szegény ember. És mind a kettőnek megvan ez a földi valósága, és az, amit ezzel kezdeni tud, az ő személyes élete, az Istentől kimért sorsa, ha úgy tetszik, és ezzel valahogy meg kell barátkozzon, és meg kell küzdjön. Most azonban tovább olvastam, és arról hallottunk, hogy az egyik pillanat után már arról számol be az Isten szava, hogy és meghalt mind a kettő. Meghalt a gazdag ember is, és meghalt Lázár is. És most kezdődik az, ami Jézus számára igazán fontos lesz. És nem akarja leírni azt a földi életet, ami előtte volt, amit ugyan számokban itt meg sem határozott, mert hát ki tudná azt megmondani, hogy az mennyi. A 90. Zsoltár olyan optimista, hogy azt mondja, hogy a 70-80 esztendő. És hányan nem érik meg ezt a 70-80 esztendőt? Hanem itt inkább azzal foglalkozik, hogy abban a pillanatban, amikor ez a földi élet véget ér, akkor dől el, hogy elrontottam az életemet, vagy nem rontottam el az életemet. Méghozzá végérvényesen. A feltámadás hittel kapcsolatban van egyfajta finomítás, amit a mi lelkünk, azt hiszem, hogy könnyebben elfogadhatóvá legyen ez az egész helyzet, alkotott meg. Ez pedig az, hogy ha valaki itt szenvedi az életét, hogyha nehézségei vannak, akkor az Isten ott megjutalmazza egy tehermentes, sokkal jobb élettel. Ez a mennyország. Azokról pedig, akik nem tudták ezt az életet élni, úgy gondolkozunk, hogy ott mindennek vége van. Az ő számára vége az életnek. Ez a példázat nem erről szól, hanem arról, hogy az örök élet, az örök lét az mindenki. Az igazaknak is feltámadása van, és a gonoszoknak is feltámadása van. Hogy valahogy az Isten úgy rendezi ezeket az helyzeteket, hogy mindaz, ami az életemben jelen volt, és amit nem tudtam megosztani az Istennel, vagy amit meg tudtam osztani az Istennel, az ott egy végleges formát ölt. És így már sokkal keményebb ez a dolog, és sokkal nagyobb odafigyelést igényel. Nem csak örök mennyország van, hanem van örök kárhozat is. Nyilván, hogy most pünkösd előtt az embernek a lelke azt várná, hogy valami vigasztalót, valami pesdítőt halljon az ember, és amikor ma készültem erre az esti alkalomra, akkor jöttem rá, hogy ez a sorozat, amit végül is kiválasztottam erre a hétre, ez nagyon komoly és nagyon nehéz. Mégis azt szeretném érezni, hogy az Isten lelke csak ki tudja munkálni ezeken a komoly és nehéz gondolatokon keresztül azt is, hogy igen, nagyon fontos, hogy a lélek milyen gyümölcsöket terem meg bennünk. Hogy ezek a gyümölcsök oda tudjanak állítani bennünket is az Isten országának az ajtajába, és ott valahol ki is tudjanak teljesedni, mert annyira töredékes bennünk mindaz, amit az Isten így szeretne kimunkálni. Nézzük akkor ezt a történetet. Legalábbis itt a folytatásban miről van szó. Ha a földi életben valamit elrontunk, akkor az a záros határidőn belül jelentkezik az életünkben. Egyre jobban észleljük azt, hogy egy kapcsolatban nem működik valami, egyre jobban keressük a helyünket, és úgy érezzük, hogy nem vagyunk a helyünkön, valamiféle békétlenség tölt el minket, valami lelki visszajelzés van már arra nézve, hogy nem vagyok a helyemen. Valamit elrontottam. Ezek nagyon jók, ezek a visszajelzések, mert segítenek abban, hogy keressem az utat. Keressem a másik lehetőséget, keressem Istent. Hogy oda tudjam vinni elé az én élethelyzetemet, a problémámat, és ott valami megoldás szülessen erre. Azonban sokkal veszélyesebb az, amikor az ember olyan szépen rontja el az életét. És erről olvasunk itt, hogy ez a gazdag ember olyan szépen rontotta el az életét. Hogyha ránézünk erre az életre, úgy nagyjából minden a helyén is van. És ezt az ember még, aki maga éli, azt is el tudja hinni magáról, hogy ez így jól is van. Azt mondja, hogy tiszta ruhába jár, patyolatba és bíborba, megvan a külső megjelenése ennek az életnek, vannak lakomák, vannak olyan alkalmak, ahol együtt lehet lenni másokkal, nyilván nem egyedül ült asztalhoz, hanem volt ott asztaltársaság, voltak ott olyanok, akik megosztották vele az ő életét, valamilyen formában vagy szinten, ebben majd mindjárt belemegyünk, hogy vajon milyenek lehettek ezek a kapcsolatok, de úgy tűnik, hogy ez az élet, ez egy szépen felépített élet. Ő figyelt arra, hogy meglegyen minden benne, amire szükség van. Már a tegnap este is elhangzott, de most is ismételem, hogy erre mi is kínosan adunk és figyelünk. Hogy meglegyen az iskolázottsága, az enyém is, a gyermekem is, hogy elindítsam egy jó úton, hogy meglegyen aztán a betevőfalat, hogy felépüljön az a bizonyos ház, hogyha kinőttük, egy kicsit tudjunk gyűjteni a nagyobbra, valami mindig újabb célként megjelenik az életünkben, és olyan szépen rendezett végül is az életünk. Természetesen vannak benne nehézségek, de ezekre is megvannak a feleleteink, hogy ezek miből fakadnak és honnan adódnak az életünkben, de olyan szépen rendezett élet. Ez a szépen elrendezett élet azonban mégis nagyon nagy hiányosságokat takar. Nagyon nagy űr van benne, vagy mögötte. Nekem gyanús volt már, amikor olvastam ezt a történetet, hogy ez a napról napra tartott nagy lakoma, ez már valaminek az elfedésére szolgál. Jó dolog, hogy az embernek vannak ünnepei, de azért az, hogy minden nap ünnepeljen, már ez már gyanússá válik. Ha már minden nap kell valami, ami az életemet egy kicsit örömtelibbé varázsolja, ami arról szól, hogy de jó dolgom is van, és de jó nekem, akkor ott az ember már azt érzi, hogy itt már mintha baj lenne. Egy kicsit vetítsük rá a saját életünkre, és sokszor érezzük azt, hogy ha nem történnek velünk új dolgok, kellemes dolgok, élmények, akkor olyan üresek vagyunk. Vajon ez nem egy veszély? Egy nagyon halvány visszajelzés arra nézve, hogy olyan szépen, de mégis elveszetten élünk. Mert ez azt jelenteni, hogy akkor az életünk önmagában nem ér semmit. Csak azokkal a külsőségekkel együtt, vagy azokkal az eszközökkel együtt, amelyekkel mi végül is gazdagnak tartjuk magunkat. Sok ilyen gazdagságunk van nekünk is, és még a hitünket is ide tudnánk sorolni, de Pál apostol még abban a dologban is figyelmeztet bennünket, hogy olyan szép a szeretet himnuszának a bevezetésében, hogy annyi mindennel büszkélkedhetünk, hogy milyen önfeláldozó az életünk, hogy milyen nagy dolgokat megteszünk másokért, hogy micsoda hitünk van. De hát, ha egy dolog hiányzik belőlünk, mondja ott az apostol, ha szeretet nincs, én bennem semmi vagyok. És ennek a gazdag embernek nagyon jól látszik az életén, hogyha egyszer mindent elvesznek tőle, akkor ő önmagában már semmi. És az életünknek benne van valahol a mindennapjaiban az ettől való félelem. Hogyha tőlem elveszik az egészségemet, ha elveszik a társamat, ha elveszik a gyermekemet, ha elveszik azt, ami az én gazdagságom, akkor nekem tényleg nincs semmim. És akkor ez egy elrontott élet. Hol vannak azok a kincsek, amelyeket sem a rozsda, sem a moly nem emészt meg, és amit a rabló nem tud elvenni tőle? Ezek nem merülnek fel hétköznapi szinten kérdésként, de úgy látszik, hogy ott abban az utolsó pillanatban már minden ezen fog múlni. És jó dolog, hogyha az embert valaki erre figyelmezteti, hogy ott meglehessenek ezek a kincsek. Egy kicsit tovább megyünk a történetben, és megtörténik az, aminek minden emberi életben be kell következnie, mind a ketten meghalnak. És ott egyszer csak feltekint, onnan alulról, most csak idézőjelbe teszem, még külön ezekkel a kérdésekkel fogunk foglalkozni, hogy mi is ez a mennyország, mi is ez a pokol. Onnan alulról feltekint a szenvedő gazdag, és látja távolról Ábrahámot és a kebelén ott Lázárt. Ábrahámnak a személye egy jelkép itt, amolyan újszövetségi Szent Péter, aki az Isten országát magát jelképezi, illetve az abba való bejutást. És ez a felfele tekintés és ez a távolról látás megint csak elgondolkoztatja az embert. Ott nagy távolságok vannak. A régi fordítás azt mondja, hogy felette nagy közbevettetés van kettőtök között. Vajon az életünk nem ott romlik el mindig, amikor a távolságok kezdenek megnőni? Amikor az egyik embertől a másik eltávolodik? Amikor a kapcsolatainkban érezzük azt, hogy valamit az Isten sokkal szorosabbnak képzel el, és mi már ezt sokkal lazábban éljük meg, és nem is tudjuk, hogy hol kell meghúzni azokat a kötelékeket, hogy ezek újból működőképesek legyenek. És amikor ezek az emberi kapcsolatok kezdenek távolodni, úgy, ahogy nagyon eltávolodott ez a gazdag ember Lázártól, hogy ő bent tudta mulatni az élet napjait, míg kin a másik nagyon távol volt tőle, legalábbis lélekben, fizikailag ugyan nagyon közel, nem vette észre az ő nyomorúságát. Mit mond erre Jézus? Azt mondja, hogy ha másik embertől távol vagy, akkor tőlem is nagyon távol vagy. Ha egyel megtettétek a kicsinyek közül, akkor velem tettétek meg. Ott jártam közöttetek, éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, jövevény voltam, befogadtatok. Mit tettetek velem? És akkor ott állnak némelyek, és azt kérdezik, hogy mikor láttuk volna, hogy te valamiben is szükséget szenvedtél volna. És Jézus megint csak azt mondja, hogy ott voltak ők, és én ott voltam bennük, és te nem tetted meg. Valahol le kéne győzni ezeket a távolságokat. Még mielőtt olyan nagy hasadékok támadnak, hogy én magam is elszakadok Istentől. Nagy kísértés ez, és Jézus, amikor ezt a példázatot mondja, akkor tudja, hogy kinek címzi. Akkor ott vele szembe farizeusok és írástudók állnak, oly sokszor megítéli őket Jézus, de én azt érzem ebből egy kicsit, hogy velük együtt minket is megítél. Hogy annyira szépnek gondoljuk az Istennel való kapcsolatunkat sokszor, és a másik ember mégis olyan nagyon távol van. Nem tudok neki megbocsátani, nem tudok közel kerülni hozzá, nem tudom elfogadni, sok-sok mindent nem tudok megtenni a másikért, vajon ezek a távolságok nem fognak beállni, és egyszer csak azt veszem észre, hogy én is nagyon távol vagyok attól, amit szeretnék, ahogy élni szeretnék, ahogy szeretném, hogy velem foglalkozzanak, hogy rám tekintsenek, és ahogy az Isten velem legyen. Távol lenni az Istentől az egy borzalmas dolog. És hogyha valahol definiálni kell azt, hogy mi az a kárhozat, vagy mi az a pokol, mik ezek a félelmetes szavak, akkor ezt így lehetne elmondani, hogy amikor azt érzem már én is, hogy Istentől nagyon távol vagyok. Ezt az az ember most még nem tudja elképzelni, akinek Istennel semmilyen kapcsolata nincs. De az, aki Istenhez szeretne közel jutni, és akinek ezt felvetítjük, hogy mi van akkor, hogyha azt érzem, hogy nagyon távol vagyok tőle, akkor az egy borzalmas állapot. És akkor van egy harmadik gondolat, hogy az angyalok az egyiket felvitték, a másikat meg eltemették. Sokszor azt gondolnánk, hogy a mennyország az valamiféle jótékonysági hely, ahol mindazt, amit a földi életben nélkülöztünk, cserébe megkapjuk. Valamiféle fájdalomdíj. Ugyanakkor pedig a pokol az a büntetésnek valamiféle helye. Nem azt mondom, hogy nem lehet így elképzelni a dolgokat, de azért nem ez a teljes valóság. Hanem ott mind inkább az történik, hogy az, amit a földi életben megkezdtem, és amire azt mondtam, hogy ez az én életem, az ott teljes valóságában kiteljesedik, és akkor fogok rádöbbenni, hogy én igazából mi mellett döntöttem. Akkor lesz az igazán látható számomra. Jó Sándornak a kötetéből egyetlen egy dolgot szeretnék most idehozni, vagy az ige hirdetéséből, ami ehhez kapcsolódik, az az ő fantáziája, hogy elképzelte ennek a gazdag embernek a temetését. Hogy nagyon sok virág, hogy több felszólaló jó barát, akivel együtt lehetett mulatozni és beszélgetni, akik megdicsérték, hogy milyen ügyes sáfára volt a javainak, hogy milyen rendes ember volt, aki tizedet adott akár a templomban is, abból a gazdagságból, amilyen volt, aki valószínűleg vezető szerephez jutott, és így valamilyen szinten közel kerülhetett az Isten dolgaihoz is, és ott a méltatások során mindenki elmondhatta, hogy milyen szép és milyen jó volt ez az élet. És vajon, ha valaki hallaná lentről az ő búcsúztatásán, hogy mennyi szépet és jót mondanak el róla, akkor valóban nem tetéznénk-e a kínjait, és mondaná azt, hogy emberek, az egészet elrontottam. Nehogy így csináljátok. Nem volt igaz, amit mondotok rólam. Közben végig egyedül voltam, kerestem a helyemet, üresség volt bennem, és sok-sok nagy nyomorúsággal küzdöttem egyedül én magamban, mert senki nem volt a társam. Egy picit elgondolkoztam én is, hogy ebben az esztendőben csak ez a gyülekezet és ennek a gyülekezetnek a lelkipásztorai legalább 60 embert búcsúztatnak el. És mindegyiknek a temetésén nagyon sok virág van. És mindegyik arcon nagyon sok könnyhullatás, és elmondják, hogy ez egy milyen rendes ember volt. És mennyi mindent megtett a családjáért és sokakért. Vajon azok az emberek nem tiltakoznának és mondanák azt, hogy ne így, ne gondoljátok, hogy ez jó volt. Valamit nagyon elrontottam. Valami másra kellene odafigyeljetek. Elgondolkoztató ez számunkra is. Vissza szeretnék kanyarodni oda, ahonnan amit az elején is már megjegyeztem, hogy ebbe a földi életben sok mindent el lehet rontani. Mégis az Istennek egy nagyon nagy irgalmassága és kegyelme az, hogy ezeken a dolgokon mindig lehet változtatni. Jézus azt mondta, ezt idéztem az elején is, hogy azért jöttem, hogy megkeresem az elveszettet. Minden elveszett helyzetre van az Istennek orvossága és segítsége és gyógyszere és megoldása. Most mégis arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy ezekkel éljünk. Ezt az elveszett életet, ezt meg lehet menteni. De csak addig lehet megmenteni, amíg erre van lehetőségünk. És ezért olyan fontos, hogy amikor készülődünk így az ünnepeink felé is, amelyek sokszor nagyon ismertekké válnak már, odáig eljutva az ember érezze meg a saját hiányosságait, és például egy pünkösd ünnepén tudja újból kimondani, hogy nekem szükségem van az Isten lelkének a vezetésére. Szükségem van arra, hogy az Isten állandóan mutassa a helyes irányt, hogy ne engedje, hogy annyira elrontsak valamit, hogy az aztán véglegessé legyen az életemben. Nehéz gondolatokat hoztam, mégis úgy érzem, hogy érdemes egy kicsit foglalkozni velük, és ezeket a gondolatokat vigyük magunkkal ezen az estén. Nem elcsendesedünk most így az ige hirdetés után, hanem egy énekkel próbálunk meg feleletet adni arról, ami bennünk van. Boldog ember az, aki bűnt nem ismer. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az életünknek csak azt a részét nézzük, amelyben már ismertünk téged, és sejtettük a te akaratodat, arról is el lehet mondani, hogy sok mindent elrontottunk. Mégis talán már egész más ez a szakasz az életünknek, mint az azt megelőző, hiszen ezekkel az elrontott dolgokkal lehetett menni te hozzád. Panaszkodva, sírva sokszor, de tudva azt, hogy neked semmi sem lehetetlen, és nálad vannak megoldások. Ma mégis azt kérjük tőled, hogy leplezd le azokat a helyzeteket is az életünkben, amelyek felett elsiklik a tekintetünk, amit úgy elnagyolunk önmagunkban is. Nem szeretnénk szépen elrontani az életünket, hogy arra ne derüljön fény. Valahogy úgy érezzük, hogy inkább most viselnénk el egy kisebb fájdalmat, mint hogy végleg elszakadjunk tőled. Köszönjük, hogy így áldott orvosként rátapintasz a sebeinkre, de azonnal be is tudod kötözni azokat, és már is gyógyítod őket. Köszönjük ennek az ígéretét abban is, hogy vigasztalót küldesz nekünk, hogy párfogolod az emberi életet, amely nagyon magányos és egyedülvaló tud lenni. Akkor is, hogyha sok-sok más ember veszi körül, hiszen a legjobb jó szándékkal sem tudunk mindig segíteni egymásnak. Köszönjük ezt a lelket, amely munkálkodhat érettünk, és munkálkodhat ugyanakkor bennünk is. Kérünk, hogy így tudjunk tekinteni azokra, akik sokszor távol vannak tőlünk, és kérjük, hogy lehessenek egyre közelebb. Köszönjük a gyülekezet közösségét, amelyben a távolságokat szeretnéd legyőzni. Köszönjük, hogy itt lehet egymásért könyörögni és imádkozni, segítséget kérni. De az is nagy dolog, hogy itt együtt tudunk örülni egymás ajándékainak, és meg tudjuk osztani mindazt egymással, ami bennünk lehet. Köszönjük ezt a délutánt, kérjük rá a te áldásodat, a te üzenetednek a kiteljesedését a mi lelkünkben. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra, illetve hirdetem, hogy holnap este ugyanebben az időben folytatjuk előkészítő sorozatunkat. A holnap estének a címe Elkésett bűnbánat. Isten tiszteletünket az áldás vétele előtt a záróénekünkkel fejezzük be, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Fennállva vegyük Isten áldását. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.